Manna Selection. A józanság percei. Válogatás a Pálfalvi Centrum a Józanság hangja podcastjaiból. A mikrofonnál Gubuc Pálfalvi Sejla és Péter Petra.
A felépülési folyamatról hosszan lehet beszélni, és nagyon sok mindent meg lehet beszélni ezzel kapcsolatban, és így is teszünk. Arról nem beszéltünk még, csak említettük korábban, hogy milyen szerepe van, inkább úgy mondom, milyen nagyon fontos szerepe van a felépülési folyamatban a kísérőknek. És akkor kezdjük ott, hogy van, aki kísérő, és úgy is van szerepe, és van, akinek szintén részt kéne venni a felépülési folyamat kapcsán egy saját felépülési folyamatban, még akkor is, hogy az illető nem szerfogyasztó, de kodependens, azaz társfüggésben van, vagy társfüggőségben van. Igen. És ez most nem az, hogy nem bírok meglenni a férjem nélkül, vagy a párom nélkül, hanem hogy ugyanúgy függök, mint ő, az ő függése miatt.
Így van, ez így van, nagyon jó a definíció, és hogy ez a függés pont abból alakul ki, hogy nekem egy különleges szerepem van attól, azt most zárójelben megjegyzem, hogy ez egy nem egy funkcionális szerep, tehát egy különleges szerepem van a másik ember életében attól, hogy ő függő, és az élet nagyon sok részén ő nem tud jól funkcionálni, és én valamilyen helyettes vagy ilyen, nem tudom, ilyen pótlék oda bekerülök, és én ettől tudok függeni, mint társfüggő.
És attól is függök, hogy ő hogy van, hogy neki milyen a kedve, hogy éppen elkapja őt a hullám, vagy nem kapja el.
Ez egy hinta, én úgy szoktam, ez egy beültetik az embert egy hintába. Nem is kell társfüggőnek ettől lenni, hát biztos, hogy van mindenkinek ezzel kapcsolatban élettapasztalata, hogy voltak olyan emberek az életében, amit mindig ilyen fenntartással kezeltem, amikor találkozott fel, hogy hú, vajon mire számíthatok.
Éppen milyen a kedve.
Éppen milyen a kedve, és akkor ez mennyire befolyásolja az én kedvemet, ugye? Vannak olyan ilyen függő helyzetek, amiből nem lehet kilépni, nem tudok kilépni, mert mondjuk, hogyha gyerek vagyok, ugye, akkor ott sajnos sok választásom nincsen, ha csak valaki ezt kívülről nagyon nem látja, és nem avatkozik bele, de amikor ugye szülőknél beszélünk alkoholfüggőségről, ugye ez tud ugye nagyon betegítő lenni, hogy én ott abszolút egy kiszolgáltatott helyzetben vagyok. Persze nagyon sokszor társként is ezt élem meg, feleségként, férként, élettársként, ezt élem meg, csak ott fel kell tudni ismerni, hogy ott egy partneri viszonyba kellene, hogy kerüljek, hogy én tudjak saját magamnak is határokat felállítani, és így a másiknak, és ez a saját felépülés egyébként, hogyha így meg akarnám fogalmazni röviden.
Majd erre mindjárt továbbiakban még rátérünk, de egy kicsit álljunk meg annál, amikor egy gyerek van ilyen helyzetben, amikor mondjuk azt látja, hogy a szülők közül valamelyik, hogy az adott szülő élettárs, aki velük él életvitelszerűen, ő akkor normális, amikor ittas, és akkor tételezzük fel, és akkor menjünk ebbe az irányba, és nem is tartom szélsőségesnek sajnos, hanem ez nagyon gyakori, és akkor bántalmazó és agresszív, amikor józan.
Jó, én még egy picit még jobban visszatekerném, mert ez a variáció is létezik, csak nehogy szinonimává váljon az alkoholfüggő és a fizikálisan bántalmazó személyével, mert hogy ez nem feltétlen ettől van, tehát attól, mert valaki nem iszik, attól még tud bántalmazó lenni.
Persze, és fordítva is igaz, igen.
És ez fordítva is igaz, ilyen az is önmagában bántalmazó tud lenni, hogy valaki alkohol problémával rendelkezik, és emiatt nem tud olyan anya vagy apa lenni, amilyennek lennie kellene. Csak ezt azért szerettem volna elmondani, hogy ne azt a képet erősítsük, mert sokszor ez is a felépülésbe gátolja az embereket, hogy hát nem vagyok én olyan, ugye? Hát lehet, hogy attól még egyébként ő elég, valamennyire elég jó apa tud lenni már, amennyire ennek a korlátai ezt megengedi, és aztán olyan is van, amit te mondtál, hogy igen, valaki akkor normális, amikor alkoholt fogyaszt, és akkor agresszív, amikor éppen nem, de hogy ezek nem törvényszerű dolgok, ez nyilvánvaló példának viszont akár jó lehet, és bocsánat, mi volt a kérdés ehhez kapcsolatban?
Mi van akkor, hogyha egy gyerek van egy ilyen helyzetben, amikor egy gyerek a kísérője ennek a felépülési folyamatnak, aminek nyilván van egy eredője.
Én azt gondolom, hogy én most jelen pillanatban azokhoz a szülőkhöz tudok beszélni, akikben esetleg felmerül az a kérdés, hogy az ő saját alkoholfogyasztásuk, az hogyan hat az ő gyerekükre. Képzeld el, Petra, most olvastam egy tanulmányt, és ez még engem is megdöbbentett. Ugye itt a COVID időszak alatt nagyon sok kutatás volt arra nézve, hogy az alkoholfogyasztás hogy alakult. És egyébként nagyon meglepő, mert nagyon sok helyzetben egyébként csökkent az alkoholfogyasztás, mert azok az emberek, akik inkább eljártak szórakozni és úgy fogyasztottak alkoholt, ők nagyon gyakran ezt nem vitték haza, hanem egyszerűen elhagyták, tehát hogy volt erre is példa, de ami nagyon kirív volt, és minden kutatás egybehangzóan ezt az eredményt mutatta, bárhol készítették, hogy azokban a családokban, ahol legalább egy 18 év alatti gyerek volt, a COVID idő alatt szignifikánsan megnőtt az alkoholfogyasztás. Tehát, hogy ez vált ahol egy gyerek. Megküzdési mechanizmusra. Hát igen, mert hogyha belegondolsz abba, hogy a COVID ideje alatt, ha lehet egyáltalán ilyen rangsort felállítani, kinek volt a legnehezebb, azért a családosok azt gondolom, hogy halmozottan hátrányos helyzetbe kerültek, hiszen az életterük beszűkült, mindenki egy helyen dolgozott, tanult, és hát az egy elképesztő nehéz helyzet volt még azoknak a családoknak is, akik jól működtek, hát ahol meg nem
nagyon
jól
sok
működtek.
Feladat és nagyon sok felelősség lett hirtelen otthon.
Így van, meg hát egyszerűen diszfunkcionálissá vált az egész, és képzeld el, hogy a kutatások ezt mutatják, ahol legalább egy 18 év alatti gyerek volt, ott megnőtt az alkoholfogyasztóknak, illetve az alkoholfogyasztás növekedett. És ezt azért mondtam el, mert hogyha hallgat minket valaki, ne gondolja azt, hogyha most fizikálisan nem bántja a gyermekét, akkor pipa, mert akkor minden oké. Picit próbáljuk ezt megnézni, hogy az alkohol mennyire való otthoni fogyasztás, vagy hogy néz ki, amikor gyerekek vannak és alkoholt fogyaszt valaki. Én nem akarok életszerűtlen lenni, de azért mégis elmondom azt, mivel hiteles tudok ebben lenni, mert mi is így élünk otthon, ezért én erre merek biztatni mindenkit, hogy szerintem ne tartsunk otthon alkoholt. Ez nem azt jelenti, hogy aki alkoholt fogyaszt, azt ne fogyasszon, most átlagfogyasztókról beszélünk, de szerintem az úgy nem való egy otthonba. Mert az való, lehet olyan eseményekre való, most lehet azt mondani, hogy most egy ünnepek, ahol vendégek jönnek, akár lehet kivételt tenni, félreértés ne essék, tényleg nem akarok elmenni most itt teljesen életszerűtlen lányba, de úgy, ahogy én ezt teljes, hogy mondjam, biztonsággal merem javasolni, hogy mondjuk egy dohányos se dohányozzon otthon, ne füstölje már körbe a gyerekeit. És ez most talán ma már megszokott is, egyre kevesebben dohányoznak otthon, és már nagyon sok dohányos kimegy az erkélyre is. Én szerintem, hogy az alkoholhoz is így kellene viszonyulni, hogy ne legyen az egy természetes minta a gyerek számára, hogy otthon van alkohol. Szerintem lehetne itt kezdeni. Akkor a másik dolog, hogyha már otthoni környezetben történik ez az alkoholfogyasztás, akkor mikor fogyasztom én ezt az alkoholt? Milyen helyzetekben? Azt tudja mindenki, amikor valaki alkoholt fogyaszt, az egy módosult tudatállapotot eredményez, hogy kinek mennyi mennyiség után, meg mennyi idő után, az sok mindentől függ, az ő, nem tudom, testi felépítésétől, hány éves, meg milyen nemű, meg mennyit evett éppen előtte, stb. De mégsem vagyok ugyanaz a személy, ezt tudjuk. Ez egy felnőtt-felnőtt kapcsolatban, amikor elmegyünk egy esti vacsorára, vagy elmegyünk egy társaságba, ez tökéletesen belefér, ezt tudjuk kezelni. A gyerekek csak azt látják, hogy anya más, apa más. Lehet, hogy az italra se fog emlékezni. Egyébként, hogyha megkérdezel egy gyereket, aki ilyen családban nőtt föl, akkor akármennyire furcsa, nem ezek az ivási momentumok maradnak meg, hanem az a viselkedés, amivel találkozik. Hogy milyen apa vagy anya olyankor, amikor megiszik egy pohárral, két pohárral, három pohárral, négy pohárral, stb., és aztán ilyen lesz, el lehet vinni a végletekig.
Vagy hogy milyenek egymással apa és anya, amikor csak az egyik iszik, a másik nagyon dühös, aludj a kanapén.
Lehet, hogy éppen nem dühös, szóval, hogy ennek ugye lehetnek ilyen előnyei is, ami pont fent tudják tartani ezt a rendszert. Szóval, hogy maga annak a ténye, hogy valami más, és akkor ilyenkor érdemes ezen elgondolkozni, hogy ez a más, ez jó lehet-e az én gyerekemnek.
De milyen állapotban kell lennie ahhoz, hogy el tudj gondolkozni rajta teljesen tiszta fejjel?
Hát jó,
mert ahhoz valahogy észnél kell azért lenni.
Ész, meg lehet erről beszélgetni. Lehet azt mondani, hogy figyelj már, hallottam a rádióban, arról beszélgettek, és akkor fel lehet ezt hozni a házastársnak. Na figyelj, te mit szólnál, az el tudod te képzelni, nincsen nálunk alkohol? Mivel találkozok? Düvel? Vagy azt mondja, jó, hát ezek tiszta hülyék, ez hülyeség? Vagy, és akkor előről is lehet beszélgetni, hogy miért így reagálok rá? Tényleg minden oké? El tudom ezt képzelni? Be tudom hozni ezt a változást? Ki tudjuk mi ezt próbálni? Ha kinyitjuk a hűtőt, akkor nem az üvegek esnek ki az oldalajtóból?
Aha.
Szerintem ez valahol itt kezdődik. Tehát nem azt kell eldöntenünk egyébként, és hogy ez nekem amúgy is egy ilyen, hát nem misszióm, mert hogy azért ez túlzás lenne, de hogy veszőparipám is, meg célom is, hogy eljussunk odáig, amikor erről a témáról beszélünk, hogy nem azt kell eldönteni valakiről, hogy alkoholfüggő-e vagy sem, mert ez nem így működik, hogy na jó, te nem vagy az, akkor még ihatsz tovább is. Nem így működik, tehát, hogy károkat nem csak az alkoholfüggők okoznak, tehát önmagában az alkoholfogyasztásnak a nem, hogy mondjam, hogy ne ezt akarjuk eldönteni feketén-fehéren, hogy akkor én alkoholfüggő vagyok, vagy nem, ez egy spektrum. Használok alkoholt, hogy használom, hogy hát ez a családomra, a párkapcsolatomra, a gyerekeimre. Csak akkor tudok beszélgetni a párommal, amikor megittam egy pohár bort? Mit jelent ez? Mert ugye nem az egy pohár bor, az nem a világ vége. Tehát a néha napján megiszik valaki egy pohár bort, az nem a világ vége. De ha én mindig csak akkor beszélgetek vele? Mit mond el az én párkapcsolatomról? Mit mond el az én szorongásomról, gátlásaimról, és akkor ezzel lehet foglalkozni, erről lehet beszélgetni, és akkor szerintem ezek tök jó témák lehetnek, majd mi is beszélgethetünk erről, de hogy én valahol így kezdeném el, tehát ha hallgat minket valaki, akkor ne azt mondja, hogy na de hát én nem bántam soha a gyereket, tök jó, hát ne is bántsuk a gyerekeket, meg beszélhetünk majd persze nyilván ezekről a súlyos abuzusokról is, amit említettél, mert ez is fontos. De az is fontos, hogy én arról beszéljek, hogy van-e helye alkohol a mindennapokban, talán ez a fontos, mert az, hogy ha azt látja valaki, hogy ünnepek alatt, étkezés közben, gasztronómiai jelleggel lehet ezzel együtt élni, jó? Tehát, hogy én most nem anti-alkoholista egyesületet akarok itt alapítani, nem erről szól ez a dolog, hanem arról szól, hogy egy ilyen spektrumon tekintsük a dolgokat, hogy tanuljunk meg felelősen alkoholt fogyasztani, és aki ezt már nem tudja, az meg mindenképpen kérjen segítséget. De beszéljünk erről otthon. Szerintem. Tehát aki minket hallgat, az szerintem így ne bor mellett beszélgessünk erről, tiszta fejjel beszélgessünk erről, hogy figyelj, hallottam ezt a rádiót, mit gondolsz, tudnánk-e így lenni otthon? Mm. Szerintem ezek hatalmas nagy lépések, mert ha valaki ezt nem tudja megtenni, akkor az ott kérdőjeleket fog felvetni, hogy miért nem? Miért fontos az nekem, hogy mindig legyen otthon?
De akkor, hogyha visszatérünk a felépülési folyamatra egy kicsit, akkor igen, az már egy nagyon jó kísérő típusú ember, vagy egy nagyon jó kísérő anyag, idézőjelben, aki képes mondjuk egy-egy ilyen beszélgetést előhozni, vagy egy picit ösztökélni azt, hogy beszélgessünk erről.
Hát tovább megyek, ha már erről beszéltünk, tök jó, hogy ezt most mondod. Hát én, ha felépülésében támogatok valakit, akkor nem teszem ki őt annak, ha én nem vagyok függő attól a szertől, nem fogom valakinek az arcába fújni a füstöt, ha éppen lerakta a cigarettát, és nem fogok előtte bort szürcsölgetni. Én szoktam kérni a hozzátartozókat. Ha eleve nekik ezzel nincs problémájuk, akkor nem is lesz ezzel nekik problémájuk, hogy ne tartsanak otthon alkoholt. Tehát ez egy olyan fajta trigger, ez egy olyan fajta inger, ami sóvárgást fog eredményezni, és egy kiszámíthatatlan pillanatban megcsúszást, vagy visszaesést fog eredményezni. Úgyhogy a kísérő az fontos, hogy ezek nyilván az áldozatvállalással is jár, mert én hallottam már ilyet, hogy jött hozzám már kliens, nem kettő, hogy azt mondta párja, hogy na nehogy már én ne ihassak meg egy pohár bort. Hát kérem szépen, nem ezt kérjük, de az elején legyünk tekintettel a másikra, és azokat a és úgy meg szokták kérdezni, ugye, különböző családi események ünnepek előtt, hogy akkor mi most ihatunk? Azért, mert hát valamiért feltetszik tenni ezt a kérdést, akkor beszélgessünk erről egy kicsit, hogy hogyan tudom én a másikat segíteni, és nem kell így sem életszerűtlenné válni, és akkor átírni mindent is az életünkbe, de az elején szerintem ez egy tök nagy mankó tud lenni.
Hogyha tovább visszük egy kicsit a felépülési folyamattal kapcsolatban ezt a témát, hogy kísérők. Ott ugye van jó esetben egy partner, vagy aki hajlandó segíteni, és akkor van egy családi baráti közeg is. Van különbség a között, hogy ki ez, aki napi szinten ott van, neki, hogy kell, hát vagy nem kell, de hogyan üdvös viselkednie, neki érdemes elmenni szintén terápiába, hogy foglalkozzon magával, hiszen valamiért benne van egy ilyen kapcsolatban, és ő is függővé válik, és akkor mondjuk, hogyha megyünk a koncentrikus köröket tekintve egyre kíjjebb, akkor nekik is érdemes, vagy ők csak legyenek része. Ez hogyan néz ki? Ez nyilván nagy merítés, hogyha most erről lesz mit beszélni.
De tök jól megfogalmaztad szerintem, hát minél közelebb hozzátartozónk van bajban, minél közelebb hozzátartozónk küzd mondjuk alkohol problémával, nekem is annál nagyobb része van ebben a dologban. Tehát ugye a hozzátartozónk mindig felteszik a kérdést, na jó, de hogy nekem ehhez ugye úgymond mi közöm van, vagy én, tehát hogy sokszor az értetlenséggel találkozunk, amit így első blikre meg is szoktam érteni, de aztán mindig elmondjuk azt, hogy ez egy rendszer. Tehát, hogy nem vákumban létezik az a függő sem ott önmagában, hanem ő rá hat minden és mindenki. Ez nem azt jelenti, hogy én vagyok felelős a másiknak az ivásáért, de az, hogy ez a rendszer mozog és úgy működik, ahogy, annak én ugyanolyan eleme vagyok, mint a másik. És így formán nekem is a rendszer elemeként, most ilyen csúnyán fejezem ki magam, el kell kezdenem tudni másképp viselkedni, és nekem is meg kell értsem azt, hogy ennek a rendszernek én miért így vagyok a része. Valamikor ezt kapjuk, mert ugye a gyerek ezen morfondírozhat hát egész nap, ez nem az ő dolga. Nem, de egy mondjuk egy pár kapcsolatnál igenis ez egy kérdés, hogy miért őt választottam partnerként, és ez most nem ilyen önostorozásként.
És miért vagyok benne még mindig, mikor már 51-ére jön elő ugyanaz.
De igen, de hogy ez nem ilyen önostorozásképpen, hanem tényleg ez egy önismereti folyamat. Ez azért kell megérteni, mert másképp nem fogom tudni ezt a kapcsolatot rendezni. Mert hogyha én megértem, attól én szerethetem a másik embert, meg nem azt kell, akkor mondjam, hogy én nem, tehát hogy nem az hozzátartozónk, nem azt szoktuk mondani 100-ból 100-szor, hogy most akkor azonnal hagyja el a másikat, hanem meg kell értenie, mert ő ez ementén fog tudni változni.
És de egyébként súlyos alkoholfüggőségnél nem is tudom, hogy kit szeretek, nem? Vagy kihez ragaszkodom?
Igen, de sokszor az is előfordulhat, hogy egyébként én őt szeretem, és akkor azt gondolom, hogy az a valaki az, akit én látok, csak az alkohol a probléma, és hogyha majd az alkohol nem lesz, akkor nem lesz probléma sem. És aztán akkor szoktak jönni a csalódások, amikor mondjuk az illető elkezd felépülni, elmarad az alkohol, és aztán akkor sem tetszik, amit látok. Vagy azért nem tetszik, amit látok. Aha. Szóval ez nagyon gyakran a hozzátartozóknak nagyon-nagyon nehéz sokszor, nem tetszik a hozzátartozónak, amit látnak, és ettől ők maguk is megijednek, és ez sokszor nem tudatos, hanem tudat alatt tudják egyébként a hozzátartozók nagyon gyakran, most itt nehéz állítások lesznek, és ezt most általánosságban mondom, mielőtt bárki magára veszi, de nagyon gyakran látjuk azt, hogy hozzátartozók tudják szabotálni a másik ember felépülését. Nem azért, mert gonoszak, nem azért, mert nem akarják, hogy másik ember felépüljön, hanem az ő függőségük is, ez a társfüggőségük annyira erős, annyira életbe akar maradni, hogy ők is kb. Ilyen ellenérdekelt féllé tudnak válni abba, hogy a másik neki áll józanodni. És aztán akkor lehet, hogy a nagy józanságába öntudatára ébred a másik, és olyan dolgokat úgy kezd el működni, ami úgy hirtelen nem lesz szimpatikus, nem ismerek rá a másik emberre.
Mi van akkor, hogyha a felépülési folyamatban kísérőnként valaki, ugye részt kell, hogy vegyen, előbb-utóbb részt kell, hogy vegyen, ugye erről már többször beszéltünk.
Ha nem vesz részt, akkor az is előfordul, hogy ő fog lemorzsolódni, és a felépülő függő fog tovább lépni. Erre is látunk példát.
Jó, de tételezzük, hogy részt vesz. Komolyan gondolják, igen. Mind a ketten, mind a két fél, igen. És kiderül nyilván a kísérő számára, tehát a partner számára, igen. Maradjunk most ennél a példánál, hogy neki is van problémája, amit kezeltetni kéne. Itt mekkora ellenérzés van, vagy mekkora ellenkezésbe szokott ütközni.
Ha ez a felismerés megvan, akkor már nincsen ellenállás. Nincs? Az ellenállás pont akkor van, amikor nincs meg ez a felismerés.
Na de őnek is terápiába kéne járnia.
Hát de akkor azt mondja, hogy ő nem fog, mert járjon az, aki iszik. Ez a leggyakoribb, amivel találkozunk.
Nekem ez egy olyan mondatnak bajom. Hangzik, amit már hallottál sokszor.
Nagyon sokszor halljuk ezt. Nagyon sokszor halljuk, hogy én...
Tehát, hogy de ez is egy tagadás, nem?
Persze. 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 Persze, nyilvánvalóan van, amikor olyan, tehát hogy itt is több csatornán szoktak bejönni ezek a hozzátartozók, mert valaki jön azért, hogy na jó, akkor mondják meg, hogy én hogy tudok a másiknak segíteni. Aztán az, hogy utána eljön, hogy rájön egy idő után, mindig rájönnek a hozzátartozók, hogy hát lehet, hogy nem is a másiknak kéne, egy picit magamra kéne figyelni. És hogy ez a felismerés megvan, onnan már nekünk is könnyű dolgunk van, igazából az odáig vezető út nehéz, hogy mert ugye az alkoholfüggő nagyon nagy a szenvedés nyomás. és aztán, ahogy amikor ő eljön terápiába, akkor emiatt tud eljönni. A hozzátartozó meg azt gondolja, hogy az ő szenvedését kizárólag és csak az okozza, hogy a másik ember iszik. És hogy amikor rájön, hogy az ő szenvedését önmagában nem ez okozza, hanem lehet, hogy az alapproblémája miatt pont rá tud csatlakozni egy ilyen így működő emberre, na akkor szoktak ott a nagy dolgok megtörténni.
És ilyenkor ez hogy működik? Kvázi egy terapeutához járnak együtt egyszerre, vagy külön-külön járnak ugyanahoz, vagy ilyenkor azt mondja az a szakember, mondjuk történetesen te, akihez jár egy páciens, aki felépülési folyamatban van, és eljuttok arra a pontra, hogy kiderül ugye ez a történet a párkapcsolatban, társfüggés, stb., és az ő korábbi problémái, amiatt egy ilyen választása lett, hozzád kezd el járni továbbiakban külön, vagy valaki máshoz kell
mindig
menni?
Mindig máshoz, tehát hogy ugye egy nagy csapattal dolgozunk, azért, ennek két oka van, van-e a kliens felüli oldala, tehát hogy a kliens miatt is, mindjárt elmondom, hogy miért, és van a segítő felüli oldal. Ugye én hiába mondom neked azt kliensként, mondjuk ha te lennél az én kliensem, és mondjuk járna te párod is, mondjuk, hiába mondanám neked, Petra, hogy mind a kettőtökkel beszélek, de nem fogom ám elmondani a másiknak, hogy miről beszéltünk, ami de facto így van, mert hogy a titoktartás ugye kötelez minket, de azért te nem leszel soha olyan bizalommal egy terápiás térbe, hogyha tudod, hogy ugye vala terapeutával mondjuk találkozik a te párod is, tehát hogy ezért ehhez ragaszkodunk. Illetve van a segítő oldala is, hogy ugye mi mindig mindent abból a perspektívából kell, hogy nézzünk, amiből tálalja ezt a kliens. És hogy itt mi nem bírók vagyunk, hogyha van-e állítás, meg beállítás, akkor is mi eldöntjük, mert nem ez a lényeg, hogy ez most így volt, vagy úgy volt, hanem te hogy éred, meg te hogy látod. És mivel akkor tudunk jól foglalkozni, hogyha nem folyásol minket az be, vagy nem befolyásol minket az, hogy a másik embernek meg egy teljesen más rálátása van a dolgokra.
Kérheti azt a kísérő, a társ, a partner, még az elején mondjuk, amikor ő még nincs bevonva, amikor ő még nem jár, vagy nem vesz részt ezeken az üléseken, hogy mesélj, hogy mi volt?
Hát kérheti, de nem válaszolunk rá.
Nem te.
Hanem?
Az ember, aki jár a felépülési folyamatban, az illető, aki ugye a társa annak, aki még nem jár. Ja. Tehát tételezzük föl, elmegy valaki egy felépülési folyamatban részt vesz, elmegy hozzád, elkezdi a felépülési folyamatot, és neki van egy partnere, aki otthon kérdezi, hogy na mi volt? Mert biztos, hogy kérdezi.
Biztos, hogy kérdezi.
Na ilyenkor mi történik? Mesélhet-e? Nem. Szabad-e? Nem szabad. Kell-e? Nem kell.
Hú, ez nagyon nehéz dolog, mert mi nem szoktunk letiltani senkit, hogy aztán innen nem vihet ki semmit, mert hogy az is életszerűtlen, de nyilván ennek megvannak a veszélyi. Egyrészt ezt nem lehet átadni. Tehát, hogy ezt nem lehet elmondani otthon, mert ennek, ahogy mondtam, van egy sajátos nyelvezete, meg hát nagyon sokszor...
Van ott egy szégyenérzet, nem? Amire az ember rájön, vagy ráébred egy ilyen session alatt, nem biztos, hogy képes még abban az időszakban kimondani saját magáról hangosan, és elmesélni önmagáról azt, ami még számára is nehéz
elfogadni. Hát meg ez túl érdekes, Petra, mert az jutott eszembe, hogy ezek a kérdések lehet, hogy a mindennapokban amúgy is elhangzanak, hogy nagyon, na, mi volt, mi van veled, de erről eleve egy függő nehezen beszél, akkor nem változik ez meg egy ilyen terápiás ülés után, meg ezeket nagyon nehéz átadni, de biztos, hogy van egy alapvető kíváncsiság, de a hozzátartozók előbb-utóbb rájönnek, hogy ezt így egy az egybe nem, tehát nem lehet elmesélni. Nem is tudom, hogy egy ilyet hogy lehetne elmondani, nem tiltunk erről le senkit, de hogyha hozzátartozó elkezd a saját folyamatát, akkor ő is rájön ugyanerre, amúgy is. Igen.
Nagyon érdekes az is, hogy elindul akkor tulajdonképpen párhuzamosan két felépülési folyamat, hogyha egy olyan klasszikus...
Jó esetben, az ideális esetben.
Oké, beszéljünk az ideális esetet, feltételezzük, vagy helyzetet, és akkor ez valahol egy 8-as formában, vagy egy ilyen szaloncukor formában egyszer csak összefut a két szál, és van hát olyan, hogy leülnek együtt egy ponton túl?
Van ilyen is. Nagyon, tehát hogy azért látunk arra is példát, hogy amikor aztán ez átfordul egy ilyen családterápiás ülésé.
Ez előfordul gyakran?
És azt nem tudom mondani, hogy gyakran, mert számosságát tekintve eleve ugye ezek a ritkább esetek, amikor
van, ahol szükség van erre.
Van, ahol erre erre szükség van, ők is látják, hogy erre szükség van. De hogy azt akartam mondani, hogy ugye ami még nehezíti a dolgot, hogy azt megbeszéltük már, hogy a felépülésben vannak elakadások, megcsúszások, és ezek általában nem egyszerre történnek. Tehát még a két felépülési út ugye még így is szokta nehezíteni egyik a másikát, hogy mi van akkor, hogyha én benne vagyok a felépülésemben, a másik megcsúszik, legyen az a hozzátartozó, vagy az, aki. Szóval, hogy ezek ilyen nagyon-nagyon-nagyon, mert ezek nem párhuzamosan haladnak, és aztán összeérnek egyszer valahol ilyen, ez nagyon jó hangzik, de ez általában nem így van, de azért jó esetben odaig el lehet érni, hogy egy nyelvet beszéljenek, tehát, hogy a felépülésen mindenki ugyanazt értse, és a másik, hogy mindenki jusson odáig, szerintem ez a kulcsa, hogy mindenki megtalálja a saját felelősségét, hogy ne arról szóljon, hogy te ne így el, te meg ne szóljál bele, hogy mennyit iszom, de ne erről szóljon a sztori, hanem az, hogy én is tudom, mi a dolgom, te is tudod, mi a dolgod, és hogyha ennél maradunk, akkor minden oké.
Hogyha valaki most magára ismer társként, hogy ő egy ilyen helyzetben van, és mondjuk még nem vesz részt az illető függő, aki mellett ő felépülési folyamatban a társnak, akkor is érdemes elkezdeni? Tehát mondjuk, hogyha valaki magára ismer így társként, akkor is érdemes felhívnia benneteket?
Abszolút, sőt, ez elő tudja segíteni, hogy a másik felépülésbe kerüljen. Önmagába attól, hogyha most nem is terápiába gondolkodunk, csak belegondolunk, hogy van egy párkapcsolat, és az egyik ember elkezd változni, akkor onnantól kezdve a másik ember nem tud ugyanúgy reagálni, tehát ő is fog változni. Milyen irányba, azt nem tudjuk. Hogy ez pozitív lesz, vagy negatív, ezt sem tudjuk garantálni. Ugye ez ezért is nagyon nehéz. Hát van ilyen. Én arra szoktam egyébként ösztönözni a hozzátartozókat, hogyha előbb jelennek meg nálunk, és hozzátartozói konzultációba járnak, és nem intervencióról van szó, hogy most egy rövid távon beavatkozunk, hanem ő hosszú távon elkezd abba gondolkodni, hogy akkor jó, ő látja azt, hogy a férje, felesége csinál valamit, akkor ő elkezd magán dolgozni. Én arra szoktam bíztatni, hogy mondja el a másiknak, hogy ez ne egy titok legyen. Persze ez az ő dolga, mert hogy én engem kötelez a titoktatás, őt nem, tehát ő elmondhatja a másiknak. És én ezt szoktam is javasolni, hogyha eljut odáig, én ezt javaslom, hogy ez ne egy titok legyen, hogy egyrészt tudja a másik ember, hogy ez miért történik, miért történnek ezek a változások, és akkor hát, ha ő erre előbb-utóbb rá tud kapcsolódni.
Manna Selection. A józanság percei. Válogatást hallottak a Pálfalvi Centrum a Józanság hangja podcastjaiból. További információért látogasson el a Manna FM honlapjára vagy Facebook oldalára.